Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában Udvarhelyi Gábor, a vívók szakvezetője, a rekordlétszámú sportági olimpiai csapatról és tanítványa Rédli András jövőjéről is beszél. Megszólal a műsorban az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka és Márton Anita, a Magyar Birkózó Szövetség szakmai igazgatója, a világbajnok Bácsi Péter, a nemrég tokiói kvótát szerzett evezős Pétervári Molnár Bendegúz, az ugyanerre készülő Kenus Fejes Dániel, valamint a kétszeres olimpiai bajnok kajakozó Gyulai Zsolt is. Majd szó lesz egy olyan applikációról, amely már gyermekkorban segít megelőzni a mozgás problémákat, és ezzel elkerülhetővé válik a sportkarriert is veszélyeztető sérülések egy része. Tartsanak velünk! Kiszámíthatatlan, hogy milyen eredményekkel zárul a tokiói olimpia, mondta az Inforádiónak a kétszeres ötkarikás aranyérmes kajakozó Gyulai Zsolt, aki beszélt a róla elnevezett regionális kajakkenu akadémiáról is.
Én Vácról, a Dunakanyarról indultam, ez a régió nagyon közel áll a szívemhez. Közel 3 éve Váci Karakán kajakkenu klubot meg is alapítottuk, tiszteletbeli elnöke Hesz Mihály, a másik egyéni olimpiai bajnok, ugyancsak Vácról indult. Közösen próbáljuk ápolni itt a tradíciókat. Az elmúlt években gyakorlatilag azon dolgoztunk, hogy közel 60 éve nem lett új, illetve normális csónakháza Dunakanyarnak, Vácnak. Ebben az ügyben nagyon sokat tettünk, és remélem ezt most a május hónapban át is tudjuk adni a fiataloknak. Illetve az, hogy az egész Dunakanyar régió egységes utánpótlás nevelésbe szervezkedik, illetve az egész országba ki lett alakítva a Kovács Katalin Akadémia alatt regionális akadémiák, szerintem ez a jövő szempontjából nagyon fontos lépés volt.
A napi operatív munkában mennyire vesz részt, illetve kik segítik a legtöbbet?
Az akadémia rendszerben nagyon okosan fel lett építve, hiszen van egy operatív vezető, a Dombi Rudolf olimpiai bajnokunk. Én, mint névadó, korábban is jeleztem, hogy természetesen aktív szerepet kívánok vállalni, ahogy eddig is vállaltam, csak nem szervezett keretek között, hanem igyekeztem a kajakkenu életet segíteni, amennyire erőm engedi. Illetve az elnökségi tag felelőse pedig Horváth Gábor olimpiai bajnok társam, aki ugye a Honvéd szakosztály vezetője is, hiszen a Dunakanyar Akadémia gyakorlatilag ugye az Árpád-hídtól fölfelé, és ez a legtöbb tagszervezetet tömörítő regionális akadémia. Ők azok, akik a napi munkában segítenek, illetve hát Dombi Rudinak az a feladata, hogy összefogja ezeket az egyesületeket és az ott felmerülő problémákat, vagy az utánpótlás nevelésben felmerülő dolgokat, akkor egységes irányba terelje.
Hogy látja ennek az akadémiai rendszernek, vagy éppen az önnevét viselő akadémiának, mekkora szerepe lehet abban, hogy a következő olimpiákon is meglegyen az a magyar kajakozó, illetve kenus mag, amely sikeres lehet, érmeket szerezhet?
Nagyon sokat számít. Egyrészt az, hogy a tehetségek nem feltétlenül költözzenek el a megszokott környezetükből, mert az egy megszokott dolog volt, hogy gyakorlatilag egy idő után el kellett hagyni a kisebb egyesületeket, mert nem volt megfelelő edzőirányítás, szakmai háttér vagy infrastruktúra. Szerintem ez nagyon fontos, hogy helyben tudjanak maradni nagyon sokáig, ne kelljen kiszakítani megszokott környezetből a tehetséges gyerekeket, illetve az, hogy megépül szerintem a világ legkorszerűbb kajakkenu otthona, illetve felkészítő edzőtábor a kollégium rendszere a Kovács Katalin Akadémia Sukoron. Ez egy hihetetlen nagy előrelépés lesz mindenféle tekintetben. Szerintem a világ élvonalába fog tartozni ez a műhely. Nagyon fontosnak tartom egyébként még az egységes edzőképzést is, hiszen a szakemberek hiánya azért az érezhető országszerte. Van egy óriási generációnk, akik már tényleg leszállították az eredményeket, és idősödő generációnk, a mi edzői generációnk, és szerintem a megfelelő utánpótlás, a régiek nagy tapasztalatát továbbvívő utánpótlás, aki a fiatalokat tudja nevelni, és megfelelő szinten tanítani, a kezükbe lapátot adni, azok nagyon fontosak a jövő szempontjából.
Bő 3 hónap múlva rendezik a tokiói olimpiát az egyéves halasztás után. Mire számít a magyar kajakozók és kenusok ebben a speciális helyzetben egy 5 éves olimpiai ciklus végén? Mennyire lehetnek eredményesek?
Nagyon speciális a helyzet. Szerintem senki nem tudja megjósolni, hogy mi lesz. Egyébként az olimpiai rendezési programmal nekem óriási problémám van, hiszen évek óta mindig változtatunk olimpiáról olimpiára. A Nemzetközi Kajakkenu Szövetség próbál megfelelni a trendeknek, és nem is értem, hogy milyen trendeknek, és mindenféle olyan számokat vesz be az olimpiai programba, kiütve a régi tradicionális, hagyományos felkészítést igénylő versenyszámokat, amik nem tudom, hogy milyen eredményre vezetnek. Konkrétan gondolok a 504-esre, amely nem hasonlítható az 1000-hez, kevesebb kajakszám lesz. Tehát nagyon nehéz ebben a változó szituációban akár jósolni is, vagy előre készülni a versenyzőknek. Már most sajnálom őket, hogy mit találnak ki a következő olimpiára, hogy éppen mi lesz az olimpiai versenyszám. Tehát sajnos a nemzetközi szövetségünk ebben nem igazán erős szakmailag. Ettől függetlenül szerintem a magyar kajakkenu sportra mindig jellemző volt az, hogy tudott alkalmazkodni az új helyzethez. Ahogy én látom, nagyon jól készülnek a versenyzők, és biztos, hogy lesz megfelelő eredmény.
Kozák Danuta ötszörös olimpiai bajnokként vág neki ennek a szezonnak néhány hét múlva, úgy, hogy az előző idényt teljes egészében kihagyta a speciális helyzetben és a sérülései miatt. Mellette azért a mezőnyben vannak olyan nevek, mint például Csipes Tamara, aki szintén olimpiai aranyérmes, vagy éppen a 2019-es 1001-es győztese a világbajnokságról, Kopasz Bálint.
Így van, én azt hiszem Danuta öt olimpiai aranyával mindent megtett már. Ha ezután még elér valamit, az habatortányi. Nyilván a versenyző, aki ekkora eredményeket ért el, még többet akar, de azt gondolom, hogy tényleg fantasztikus, amit elért. Nagyban változik a helyzet az, hogy ugye több egység is indulhat országonként, ez is egy érdekes változtatás. Tamarában látom, azt nagyon elszántan készült, tehát biztos, hogy jó eredményt fog elérni. Kopasz Bálint meg, ő a legnagyobb alkalmazkodó képességű versenyző, tehát nem ismer se Isten, se embert, készül az 1001-esére szerintem. Semmi nem tudja kizökkenteni, legalábbis, ahogy én megismertem őt. De mondom, bármi előfordulhat, mert szerintem mind a kvalifikációs versenyek, mind az olimpia nagyon furcsa lesz, hogy Bakon készülnek a versenyzők, kevés a verseny. Majd meglátjuk, hogy mennyi verseny lehet itt, azért itthon is lesz világkupa verseny, azokon már talán többet lehet látni.
Gyulai Zsolt kétszeres olimpiai aranyérmes kajakozót, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatóját hallották. Alig egy hónap múlva Szegeden küzdhet meg az olimpiai kvótákért az Adolf Balázs Fejes Dániel kenupáros 1000 méteren. Az Inforádiónak Fejes Dániel elmondta, hogy teljes erejükkel a matyéri megmérettetésre fókuszálnak, a szezon folytatását pedig ez az európai kvalifikációs verseny határozza meg, miközben hiába svéd típusú, tehát azonos oldalon evező az egységük, nem gondolkodnak más párostársakban.
Sevillába készültünk melegvízi edzőtáborba, roppant jól sikerült, és egy két hete jöttünk haza, itthon folytatjuk, most kicsit beleszólt a rossz idő, de így is ugyanúgy folytatjuk a dolgainkat, és egész jól haladunk. Sok páros edzésen vagyunk már túl, biztatóak a lőjelek. Eleve úgy van, hogy azért sok egyes van, függetlenül attól, hogy most csak párosra készülünk, mármint az van előtérbe, heti 3-4 páros edzés van.
Mennyire tudtak építeni a tavalyi sikerekre?
Úgy tudtunk inkább építeni, hogy mik voltak a tavalyi szezon tanulságai, meg érzései. A tavalyi szezon az elég jól összeállt, hasonló formát és hasonló érzéseket keresünk.
Mennyire lepte meg egyébként önöket, hogy tavaly itthon veretlenek maradtak?
Szezon elején volt ez meglepetés, hogy ilyen jól ment az első két tesztverseny, és akkor onnantól már könnyebben elhittük, meg akkor onnantól kezdve már így készültünk, hogy akkor ezt tartsuk is így meg, és indulhassunk a világkupán.
Az edzéseken, amikor egyest mennek, mennyire rivalizálnak egyébként egymással?
Eléggé, már most a Balázs kicsit elcsúszt tőlem, de mennek a harcok, és tudjuk húzni egymást.
Az elcsúszás az azt jelenti, hogy ön előtt van?
Igen, hogy most az jobban fekszik, nekem meg inkább a páros mozgás van, meg inkább neki a párosba elől hasonlóbb a mozgás, mint egyesbe, nekem egy kicsit más, és én inkább arra vagyok most ráállva, az megy jobban, ami a szerencsésebb.
Kicsit kevesebb, mint egy hónap maradt hátra a kulcsfontosságú szegedi versenyig, amely dönt az olimpiai kvótákról. Mennyire érzi magán a nyomást?
Így néha tudom azt mondani, hogy érzem egy kicsit, de nem érzek olyan nagyon nagy nyomást, meg hogy ezt ne tudnám kezelni. Így szerintem majd a verseny haladtával azért jön egyre jobban az izgalom, de azt fogjuk csinálni, amit a OB-n is, meg a világkupán is. Próbálunk nem arra gondolni, hogy ennek most mi a tétje, hanem inkább arra fókuszálni, amit tudunk és amit kell csinálnunk. Baki Dániel, a pszichológusunk, hozzájárunk így felváltva. Volt már közös beszélgetés is, úgyhogy foglalkozunk ezzel is.
Ilyenkor, amikor az olimpiai kvóta megszerzése a cél, gondolom, hogy nem kell spanolni sem önmagukat, sem egymást. Ez a része a legkönnyebb.
Igen, a motiváció része az eléggé könnyű most, hogy ebből a szempontból nem kell egyikünket se még jobban bíztatni, vagy noszogatni, vagy hogyha ilyenről lenne szó. Ez így most tényleg könnyebb.
Mennyire gondol a szezon többi részére?
Tervben van, de csak ilyen megbeszélés szinten. Nagyon a kóta szerzőre fókuszálunk, és nem nagyon tekintünk azon túl. Az sok mindent el fog dönteni, hogy hogyan tovább.
Gondolkodnak abban, hogy azért más párostársakkal is kipróbálják egy hajóban hosszabb távon? Nem erre a versenyre, hiszen ez ugye már rögzített, de hát mégiscsak egy svéd páros meglehetősen szokatlan a hazai mezőnyben, és ugyan tavaly halmozták a sikereket, veretlenek maradtak, tulajdonképpen még mindkettejük előtt nagyon hosszú pályafutás áll. Mennyire tartanak ki egymás mellett?
Maximálisan én azt tudom mondani, hogy a bizalom is megvan, és nagyon nagy haverok is lettünk, barátok, így meg jól megy a páros, jól érezzük együtt, hogy eddig nem fordult meg egyikünk fejébe se, meg ilyenről nem volt még szó, de én azt tudom mondani, hogy nincs ilyen tervbe egy darabig.
Tokió gondolom most már minden nap eszébe jut azzal együtt is, hogy a legfontosabb lépést még meg kell tenni oda.
Igen, mondhatom, hogy ezzel kellünk, fekszünk.
Ami a teljes pályafutását illeti, vannak-e már határozott tervei? Hány olimpiai ciklusban gondolkodik? Mennyire teszi fel az életét a sportkarrierjére?
Nincs ilyen, hogy meghatároznám, hogy meddig fogom folytatni. Addig biztosan, amíg így élvezem, meg így szeretem ezt a sportot. Ebben még van egy jó pár év.
Fejes Dánielt, a Merkaft Mekler Kenusát hallották. Öt karika. Bő egy év alatt többféle probléma nehezítette Kapás Boglárka életét. Az olimpiai bronzérmes úszónak volt pozitív koronavírus tesztje, autoimmun betegségét is meg kellett tanulnia kezelni, és a tavaly tavaszra tervezett országos bajnokság törlése is megviselte. A 2019-ben 200 méter pillangó világbajnok versenyző ugyanakkor arról is beszélt az Inforádiónak, hogy az eddigi jelek szerint sikeresen használta ki a tokiói olimpia elhalasztását.
Jelenleg itthon vagyunk, tehát itthon folytattuk az edzéseket az országos bajnokság után, de másfél hét múlva megyünk is Hódmezővásárhelyre, egy 3 hetes edzőtáborba. Szinte onnan megyünk majd be az Európa-bajnokság helyszínére, ugye ott a hotelbe be kell költözni már pár nappal előtte, hogy hallottam. Ugye ott is nagyon szigorúak lesznek így az ellenőrzések, a vizsgálatok, a tesztek. És akkor ugye Európa-bajnokság az lesz 1 hét, és akkor utána lesz még, hát pontosan nem is tudom most, hogy hány hét, talán 7, amit itthon fogunk még tölteni, abból lesz edzőtáborban is 2 itthon.
Nem sok pihenés marad ebben az időszakban, de az országos bajnokság után tudott azért egy nagyobb levegőt venni?
Igen, kaptunk egy pár nap pihenőt, úgyhogy ott tudtunk húsvétolni így a családdal, meg egy kicsit pihenni is, azért azt szerintem nagyon kellett itt most. Talán nem is fizikailag, hanem inkább mentálisan volt szerintem indokolt ez a nagyjából ugye félúton az olimpia felé, hogy kapjunk egy pár nap pihenőt, mert ugye most mögöttünk is azért már jó sok munka van, és előttünk is van most ugye pár hónap, ami viszont kőkemény munka lesz még.
Az országos bajnoksággal összességében mennyire volt elégedett? Gondolok itt természetesen elsősorban a 200 pillangón úszott 2 idejére.
Összességében, ahogy így visszagondolok, azért meg vagyok elégedve vele. Nyilván ugye tényleg a 200 pillangóra készültem a leginkább, azon volt a célom az, hogy minél közelebb úszok a legjobbamhoz, illetve szerettem volna meg is javítani azt, úgyhogy emiatt ott akkor aznap volt egy kis hiányérzet bennem, mert ugye csak 700-at hiányzott, azt hiszem. Úgyhogy elég közel voltam, de azért elég hamar felvidított az edzőm Hirt Balázs, hogy azért ez egy nem volt annyira rossz úszás, és elsődlegesen a célom még az volt így a távon belül, hogy az első 100 métert jóval erősebben el tudjam kezdeni, mint eddig valaha, és ez is sikerült, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó úton haladunk, és tényleg elégedett lehetek ezzel.
Kitűzte célként, hogy milyen időre lenne szüksége mondjuk az Európa-bajnokságon, azzal együtt, hogy ez egy felkészülési állomás szinte mindenkinek az olimpiára készülő úszók közül, és milyen időt érhet el a mostani felkészültségi szint és a Duna Arénában elért idők alapján Tokióban?
Az Európa-bajnokságra úgy szóval annyit nem gondolunk, mint például az olimpiára. Ugye az Európa-bajnokság egy ilyen felkészülési verseny lesz. Nem leszünk csúcsformába hozva, legalábbis én nem. Szerintem egyébként ezzel a többség így lesz azok közül, akik ugye az olimpiára készülnek, de nyilván vannak kivételek, vannak olyanok, akik már az Európa-bajnokságra is úgy érkeznek, hogy elég jó formában szoktak lenni. Úgyhogy most így tényleg csak én a nagy vonalakban beszéltünk így az Európa-bajnokságról, hogy jó lenne ott is egy egyéni csúcs közeli időt úszni, de igazából ennek tényleg csak az lesz a lényege, hogy az is önbizalmat adjon, hogy képes lehetek erre. Hát az olimpia az pedig nyilván egy másik dolog, ott azért szeretnék majd javítani a legjobban van egyértelműen, de addig még azért van előttem jó sok kemény munka, úgyhogy remélem, hogy ezt tényleg majd meg tudom valósítani ott.
Maga az, hogy volt országos országos bajnokság mennyire tett jót, akár az, hogy ismét riválisokkal versenyezhet, és mégiscsak egy nagyszabású bajnokságot bonyolítottak le a Duna Arénában a szervezők.
Én nagyon boldog voltam egyértelműen, hogy megtartották az országos bajnokságot. Igaz, egy vagy két héttel előtte megint elrebbentek ilyen rémhírek, hogy újból ugye rosszabb volt a helyzet akkor, hogy a koronavírus miatt az országban, és nagyon megijedtünk, hogy nehogy az legyen, mint ugye egy év ezelőtt, hogy az utolsó pillanatban lefújják, és bejelentik azt, hogy az úszodák is bezárnak, és a többi.
Ladár Sándor a szövetség elnöke azt mondta itt az Inforádióban egy hete, hogy még a kezdés előtt egy másfél nappal is gyakorlatilag levelezniük kellett, intézkedniük kellett, hogy ez ne történjen meg.
Ja, hát én ezt nem is tudtam, úgyhogy de jobb is, hogy nem tudtam, mert akkor valószínűleg én is kicsit idegesebb lettem volna, hogy akkor most mi fog történni, de hál' Istennek összejött, és minden rendben volt, és bezajlott az országos bajnokság. Szerintem ennek tényleg mindenki nagyon örült, erre készült mindenki, aki ugye ki akart jutni az olimpiára, annak itt volt most lehetősége újból szintet úszni, illetve ezután már nem is tudnak kijutni olyat, akinek már van el szintje, úgyhogy ez mindenki számára fontos verseny volt, és szerintem megkönnyebbült mindenki, hogy ezt megtartották idén végre.
Mi a konkrét célja Tokióra?
Hol nekem így a célom, az nyilván ugye időeredményben gondolkozom legtöbbször, hogyha így egy versenyre tekintek, és amit ugye említettem is, szeretnék egyéni csúcsot úszni egyértelműen. Én azt gondolom, hogy erre képes is leszek, hiszen most így márciusban tudtam úszni majdnem ugye egy olyan időeredményt, amivel világbajnokságot nyertem. Én azt gondolom, hogy itt még van bennem fejlődésre lehetőség, és akkor ez lehet egy szebb eredmény is, időeredmény Tokióban. A helyezés pedig ugye mindig nagyon nehéz megmondani előre, hiszen az nem csak rajtam múlik, inkább úgy mondom. Szeretnék nyilván egy döntőt úszni, és minél előrébb végezni majd a döntőben, de a lényeg mindig az, és mindig erre próbálom emlékeztetni magamat is, hogy élvezzem azt majd, hogy ott leszek, addig is élvezzem az edzéseket, és akkor csak jó lehet a vége.
Miben erősödött a legtöbbet ebben a 4,5 évben, Rio óta?
Szerintem fejben mindenképpen, és itt nem csak a versenyek, a tapasztalatok miatt, amiket a versenyen gyűjtöttem, hanem részben ugye miatt is, hogy jött ez a Hashimoto betegség, és hogy hogyan kezeltem, és lendülök túl rajta. Sokkal jobban bízok magamban, és ezt köszönhetem a körülöttem lévő embereknek is, a családomnak, az edzőimnek, a páromnak, ugye Ádámnak. Úgyhogy én azt mondom, hogyha visszatekintek arra az énemre, aki Rióban voltam, és így a mait, hogyha így össze kéne hasonlítanom, akkor egyértelműen egy erősebb nő áll ma itt, mint 4,5 éve vagy 5 évvel ezelőtt, úgyhogy azt gondolom, hogy fejlődtem.
Kapás Boglárkát, az Újpest világ és Európa bajnokát, olimpiai bronzérmes úszóját hallották. Öt karika. Hétről hétre épülnek vissza a feladatok az olimpiai bronzérmes Márton Anita edzés munkájába. Január végén született meg a kislánya, de így is szeretne indulni a tokiói játékokon, majd szerepelne a többi között a 2023-as budapesti világbajnokságon is.
Szerencsére nagyon jól alakult eddig a visszatérésem, egész gyorsan sikerült a szülést követően regenerálódnom. Szerencsére a pici is nagyon nyugodt és jó baba. Éppen most is a délutáni siesta idejét töltjük, és egyelőre tényleg jól alakul minden a tervek szerint.
Van elegendő energiája az edzésekre is?
Igen, van. Este is egész jól ki tudom magam pihenni. Most már szépen beálltak Lutusnak a alvási időszakai, illetve ugye így napközben is, amikor tudok, akkor én is pihenek vele együtt.
Mikor hozta meg azt a döntést, hogy készül Tokióra, sőt nem csak Tokióra, hanem ideális esetben a 2023-as budapesti VB-re is?
Már a várandóságom alatt gondolkoztam rajta, hiszen szerencsére ez a 9 hónap számomra nagyon réten, könnyen telt, tényleg problémamentes volt az egész várandóságom, végig tudtam mozogni és sportolni. Már akkor megfogalmazódott bennem, hogyha minden rendben lesz, akkor szeretnék visszatérni. Ugye így először a tokiói olimpiában gondolkoztam, illetve ugye gyakorlatilag addig gondolkoztam. Most viszont, ahogy ugye így elkezdtem ezt a visszatérést, és látom azt, hogy ez hogy is működik valójában, és hogy ez megvalósítható dolog, így úgy gondoltam, hogy miért nem próbálnám meg a felkészülést a 2023-as budapesti világbajnokságra, hiszen ez mégis egy hazai rendezésű nagy verseny, és hazai közönség előtt a legjobb versenyezni.
A mostani hónapokat hogyan építik fel? Gondolom azért a fokozatosság nagyon fontos.
Igen, így van. Szinte rögtön szülés után elkezdtem gyógytornász segítségével mozogni, mivel császárral szültem, van ugye egy elég nagy hegem, ugye ezt kellett szépen rendbehozni először, úgymond stabilá tenni, utána a törzsizomzatot visszaerősíteni. Amikor a 6 hetes kontroll után azt mondták, hogy minden rendben van, akkor kezdtem el a komolyabb és rendszeres edzéseket. Most jelenleg többnyire erősítő, kondicionáló edzéseket végzek, illetve a hét folyamán már elkezdem a dupla edzéseket, szépen a technikai munkát egyelőre golyó nélkül, illetve majd később kicsi súllyal próbálok meglökni, illetve ugye most már bejönnek majd a szögdelések és a különböző kiegészítő gyakorlatok, és így szépen fokozatosan növeljük majd a terhelést, és így jutunk el gyakorlatilag az olimpiáig.
Mondhatjuk azt, hogy eddig sem volt unalmas az élete, de azért most elég sokfajta feladat, kihívás, öröm áll ön előtt, emellett pedig a Szegedi Egyesületben sportvezetői szerepet is vállalt.
Mindig is szerettem, úgymond kicsit így sokrétű lenni, és sok mindent csinálni egyszerre. Szerencsére ezeket egész jól össze tudom egyeztetni, habár ugye jelenleg is a Békés Csabai Atlétikai Klubnak a versenyzője vagyok. Szegeden készülök, és gyakorlatilag nekem a nevelő egyesületem volt a Szegedi Vasutas Sport Egyesület. Jött ez a fölkérés, úgy gondoltam, hogy ha ez belefér a szabadidőmbe, akkor nagyon szívesen segítek a nevelő egyesületemnek, és hát így alakult ez, hogy végül is átvettem a szakosztályvezetését.
Mivel lenne elégedett ennek az évnek a végére, szakmai és egyéb szempontokat is figyelembe véve?
Úgy gondolom, hogy a tokiói olimpián egy 12-be kerülés mindenféleképpen megcélozható lenne, és ez egy szép eredmény lenne egy ilyen közel 2 év után, ami ugye most mögöttünk van. Tényleg ez egy új dolog, egy új szerep ugye számomra, hogy anyaként, sportolóként is helytállni. Ezt tűztem ki célul, hogy visszatérni, ugye kis babával felkészülni az olimpiára, és kint szépen helytállni, és hát képviselni Magyarországot.
Márton Anitát, a Békés Csaba olimpiai bronzérmes világbajnok súlylökőjét hallották. Ötkarika. A tokiói éremszerzés lehetősége motiválja az evezős pétervári Molnár Bende Gusztaki sportágában eddig egyedül szerzett a magyarok közül olimpiai indulási jogot az olaszországi Varese-ben rendezett kvalifikációs versenyen. Egy párban a 3. helyen végzett az eseményen. Virányi Zsolt interjúja.
Mindenképpen egy megkönnyebbülés, hogy most megvan a kvóta, akkor lehet nyugodtan készülni az olimpiára. Szerintem ez egy nagy eredmény is, hogy egy párban már a 2. olimpiámra készülök. Azért büszke is vagyok rá.
Ennyi munka van ebben?
Nagyon sok. Ez nem is 4 évben, hanem ez sok-sok évben mérhető. Már ugye az előző olimpiára is. Gyakorlatilag 2010 óta vagyok a válogatott tagja, de hát mondhatnám, hogy a szüleim egész életemben erre képeztek ki, hogy sportoló legyek.
A közösségi médiában lehetett azt is olvasni, hogy ez több mint 4000 óra edzést jelent, 50 000 kilométer, vízen, illetve kerékpározás. Milyen kiegészítő sportágakkal kell elképzelni egy evezőst, aki az olimpiára kijut és készül a világversenyekre?
Sok kerékpározással mindenképpen. Több kerékpáros kilométeren van egy évben, mint evezős. Egyrészt már kerékpárral könnyebb nagy mennyiségű munkát elvégezni, mint hajóban, mert egyszerűen az evezés az túlságosan igénybe veszi a szervezetet, és ezért ott nem lehet nagyon sokáig menni. Tehát mondjuk egy 2 óra evezés összehasonlítva, vagy 2 óra bringázással, az úgy néz ki, hogy 2 óra evezés az már nagyon sok, 2 óra bringázás az még nem olyan sok.
Melyik volt ön számára a nehezebb, a Riói olimpiára a kijutás, vagy most a Tokiói-ra, amit ugye egy évvel később rendeznek, mint ahogy terveztek?
Mindenképpen a Riói. A Riói olimpiai felkészülésem és a Riói olimpiai kvalifikációs verseny is egy nagyon nagy bizonytalanságban telt, hogy nem tudtam, hogy képes vagyok-e rá, nem tudtam, hogy össze fog-e jönni, hogy meg tudom-e csinálni. Természetesen bíztam benne már akkor is, de akkor volt bennem egy nagyon nagy bizonytalanság. Most ezen a kvalifikációs versenyen ezen nem volt. Valahogy éreztem, tudtam, hogy én ezt már egyszer megcsináltam, meg fogom csinálni még egyszer.
Csupán 3 evezős volt Rióban, és hát lehet, hogy még kevesebb lesz Tokióban, de hát lényeg az, hogy az evezésben Magyarország most ugye nem számít nagy hatalomnak. Mennyi nehézséget jelent ez ilyenkor egy kijutást illetően?
Ez nem is a kijutásban jelent nehézséget, hanem eljutni a magas szintre, Mivel nincs egy olyan nevezős példa előttünk, nincs egy olimpiai bajnokunk, vagy egy nagyon sokszoros világbajnokunk, aki mellébe lehet ülni a hajóba, akit látunk minden nap edzeni, hogy csinálja, versenyen elindulunk közösen. Tehát nincsenek meg ezek a lépések, amik nagy evezős nemzeteknél megvannak, hogy egy fiatal összeül egy tapasztalt időssel, és az fölhúzza viszonylag gyorsan a saját szintjére. Tehát nekünk ez a lépés kimarad, úgymond a saját utunkat kell kitaposni, és nekem is nagyon hosszú ideig tartott, amíg rájöttem, hogy mi működik nekem. És ezzel szerintem mindenki így van a magyar evező sportban.
És mi az, ami működik önnél, hogy most már sorozatban másodszor ott lehet az olimpián első magyar evezősként?
Ahogy most edzünk, az én szervezetemnek nagyon fekszik. Tehát mi napi egyet evezünk, sokat biciklizünk kiegészítő sportként, illetve súlyzós edzéseket is csinálunk. Ezeket attól függően, hogy milyen felkészülési szakaszban vagyunk, a súlyzós és a bringás edzések aránya úgy változik. Télen mondjuk, vagy alapozásnál fele-fele, vagy néha többször súlyzózunk egy héten, később meg inkább a bicikli veszi át a helyét, amikor már csak gyorsítunk, vagy szinten tartunk, vagy versenyre készülünk. És amikor intenzív edzéseket csinálunk, akkor vagy a verseny sebességet gyakoroljuk, vagy pedig az a fölötti sebességeket. Nem nagyon van köztes tartomány, hanem az állóképességet a sok biciklizéssel szerezzük meg, és az intenzív állóképességet pedig nagyon intenzív edzésekkel, és ez az én szervezetemnek nagyon tetszik.
Anyagilag mennyire éri meg evezni Magyarországon? Meg lehet ebből élni?
Ha van az embernek szponzora, vagy a klubja támogatja, akkor igen. Nagyon-nagyon sok támogatást kapunk az államtól így is, de nyilván az nem a sportolók zsebében csattan le, de önmagában szerintem egy Gerevics ösztöndíjból nem tudnánk megélni, de egyébként a felnőtt sportolóink megélnek belőle, különben nem lennének felnőtt sportolóink. De nekem például, ha nem lenne egy kiemelt főszponzorom, akkor én valószínűleg nem tudnám csinálni ezt a sportot.
Budapesten a körülmények teljesen adottak ahhoz, hogy előre lépjen az ember, azon túl, hogy kijut a második olimpiájára? Tehát a 14. helyezés Rióban az realitás, vagy lehet előbbre lépni?
Lehet előre lépni, és szerintem kell is. Lehetőségek Budapesten azért kicsit korlátozottabbak, mind kerékpár, mind evezés szempontjából. Természetesen megoldható, de edzőtáborban tudunk a leghatékonyabban edzeni. Általában, ha itthon edzünk, akkor Dunavarsányban, vagy pedig Szegeden szoktunk lenni, a szegedi vagy a Dunavarsányi olimpiai központokban. De én nagyon sokat járok külföldre is. A horvátokkal, horvát evezősökkel szoktam együtt edzeni, illetve a németekkel sokat.
Mi az a cél, ami miatt még minden nap ugyanolyan lelkesedéssel fel tud kelni, ha ezzel nincs probléma? Tehát motiváció rendben van, most már a kvóta a zsebben, irány Tokió.
Így van, a motivációval most abszolút nincsen probléma. Hát az olimpia, egy olimpiai érem az mindig motivációt ad az embernek. És szerintem azért sportot magas szinten csak úgy lehet csinálni, hogyha ez mindig ott van az ember fejében. Az a cél. Legalábbis nekem ez a cél az olimpiai érem.
Pétervári Molnár Bendegúzt, a Budapest Evezős Egyesület versenyzőjét hallották. A jövő héten Varsóban rendezik a birkózó Európa-bajnokságot. A VB bronzérmes olimpiai kvótás Muszukájev Iszmail koronavírus fertőzése miatt nem utazhat, de a teljes csapattól így is 2-3 érmet vár Bácsi Péter, a Magyar Szövetség szakmai igazgatója.
Igen, egy Európa-bajnokság azért mindig fontos, mert mégiscsak az egyik legnagyobb verseny. Az első az olimpia az idejében, de az olimpián nem lehet mindenki ott. Valakinek majdnem az Európa-bajnokság a fő verseny, úgyhogy mindenképpen úgy megyünk oda, hogy minél több érmet szeretnénk szerezni.
Az egyes szakágak között van eltérés abban, hogy mennyire fontos ez a mostani EB?
Ebben nincs eltérés, mindenhol ugyanazzal a célra megyünk. Nyilván a kötött fogásnál Lőrinc Tamás esetében, Lőrinc Viktor esetében, mint mondtam, az olimpia fő, de ez is egy nagyon fontos állomás, és ugyanúgy ők is úgy fognak hozzáállni, hogy aranyérmet akarnak nyerni.
Milyen éremszámmal lenne összességében elégedett?
2-3, azt gondolom, hogy ez az reális. Az, hogy ezt ki fogja szerezni, abban azért nem mennék bele, mert a legerősebb a kötött fogás csapatunk, most a szabadfogásnál sajnos nem fogunk tudni azzal a csapattal találni, amit terveztünk.
A hölgyeknél milyen esélyek lehetnek?
Hát remélem, hogy ott is azért érmet fogunk szerezni, sőt, akár érmeket is, van erre reális esélyünk. Sasti Marian az, akitől azt gondolom, hogy bátran várhatjuk az érmet, tehát ott van ugye a már utánpótláskorban többször is bizonyított, ez a felnőtt Európa-bajnokságon is bizonyított Galambos Ramona, és hát azt gondolom, hogy Németh Zsannak is most már össze kell, hogy szedje magát, és biztos vagyok benne, hogy ő is bizonyítani akar, és akár ő is dobogóra állhat.
Látják előzetesen, hogy milyen feltételrendszerben rendezik majd meg a lengyel szervezők ezt a mostani EB-t?
Sejtjük, viszont amikor itt volt az európai kvalifikáció kilométeres verseny, akkor az új éve elnöke Lovics azt mondta, hogy azt várja a többi nemzettől a sorozunk következő versenyen, hogy ugyanígy járjanak el, és ugyanilyen szigorúan, illetve ilyen biztonságban rendezzék meg a következő versenyeket. Biztos vagyok benne, hogy a lengyelek is ezt fogják tenni.
Akár naponta számolnak PCR-tesztekkel?
Naponta nem volt egyébként, ugye a PCR-tesztel kellett érkezni minden versenyzőnek, illetve gyors tesztek voltak, és ugye nem hagyhatták el a szálloda, illetve a csarnok területét, úgyhogy ez a úgymond buborékrendszerbe. Szerencsére azért láttuk, hogy itt is azért megfelelő volt a biztonság, hiszen elvétve akadt egy-egy pozitív eset. Sajnos teljesen nem tudjuk kizárni, de nem volt tömeges megbetegedés, és azon hozzá lett fontosabb.
Mikor utaznak el Lengyelországba?
Eltolásokkal indulnak, nyilván egymás követően vannak a csapatok, tehát egymás után fognak szépen indulni. Jövő év közepétől szépen fokozatosan egy-egy napos eltolódásra indulnak a csapatok. De a szabadfogás kezd, női szakák és végül a kötött fogás a hétvégén.
Lesz-e idő pihenni azoknak, akik egyébként az olimpiára készülnek elsősorban az Európa-bajnokság után, vagy ezt a bő 3 hónapot most már egyben kell kezelni egészen a Tokióba utazásig?
Nyilván ez föl van építve, persze, hogy lesz nekik pihenő, viszont azért így folyamatosan nem lehet bírni azt a munkát. Vannak bizonyos ciklusok, főleg úgy, hogy ezért már a legtöbb versenyző kvalifikált, idősebb versenyző, még jobban át kell gondolni azt, hogy mikor mennyi munka van és mennyi a pihenő.
És néhány versenyzőnek még lehet olimpiai kvótaszerzési lehetősége, mint például Szőke Alexnek, bár ő éppen nem indul az Európa-bajnokságon.
Így van, hát neki az a kvalifikáció a legfontosabb verseny, nagy lehetőség előtt áll, bízom benne, hogy tud is vele élni, képességei alapján, illetve felkészültsége alapján ez abszolút elvárható, és azt látom rajta, hogy abszolút motivált, tehát mindenképp bízhatunk abban, hogy ő kvótát szerez.
Mellette még egy-két kvóta összejöhet?
Én bízom benne, igen, tehát még mindig azt mondom, hogy fogásonként egy-egy kvóta benne van a pakliba, örülnék, hogyha 3 tudnám még szerezni.
Bácsi Pétert, a Magyar Birkózó Szövetség szakmai igazgatóját, korábbi világbajnokot hallották. Öt karika. Eddig 13 magyar vívó helye biztos a tokiói olimpiai játékokon. A női tőr és a női kard, valamint a férfi kardcsapat 4-4 tagja, illetve a világbajnok világranglista vezető párbajtőröző Siklósi Gergely szerepelhet a japán fővárosban július végén. Még 2 versenyzőnek maradt esélye. Női párbajtőrben Kun Anna, férfi tőrben Dósa Dániel indulhat a madridi zóna kvalifikációs viadalon a jövő hétvégén. Kalapos Mihály először a márciusban Kazanyban történtek feldolgozásáról kérdezte Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitányt.
Sikerült már megemészteni akár edzőként, akár szövetségi kapitányként, hogy nem jutott ki az olimpiára a férfi párbajtőr csapat, és így a tanítványa Rédli András sem?
Nagyon bíztam benne, hogy ki fog jutni a párbajtőr csapat, de a realitásokat nézzük. Rio után 3-an hagyták abba a vívást. A Bocskó Gábor, Imre Géza azonnal, Sonfai Péter, aki szintén a bronzérmet csapattagja volt egy kicsit később, és ez borzasztóan megviselte azt a nagyon tehetséges, építkező férfi párbajtőrgálát, ahol egyszerre 3 ember vált. Így 3 Európa-bajnoki világban, aki olimpiai éremekkel megtűzett versenyző, hagyta abba, és ezt egy 4-es csapatnál, ahol 3 vív, ez borzasztó nehéz pótolni, és ez egy elég hosszú építkezés, meg kell, hogy legyen, és ez fölépül, lázza a régebbi jó csapatokat, a Kovács Kulcsár, Fekete Imre, vagy a női párbajtőrbe, hát a 10 világbajnok volt egyszerre a csapatban, a 90-es években, illetve hát a mezőnyben 10 világbajnok volt. Ez egy folyamat, és ehhez kell egy kis idő, és ez be kell érni a versenyzőknek, mert azért a férfi párbajtőr az nem a gyerekek versenye. Rutinos, öreg tapasztalt rókákról van szó idézőjelbe, és a tapasztalat nagyon sokat számít. Ezzel a sok hercehurcával, ami a vírussal, meg egyéb dolgokkal közbe jött itt a halasztással, ez egy kicsit talán megzavart a fiatal tapasztalatlan társaságot, és mégis egy tussal nem sikerült oda kerülni az élvonalba. Én nagyon bízom a csapatban, nagyon tehetséges, és nem csak akik ott voltak ezen a világkupán, hanem akik itthon maradtak, azok is. Én szerintem bizakodhatunk a jövőbe. Volt már ilyen, Sydneybe például nem jutott ki a nagyon erős férfi párbajtő csapat, amik a következőben már világbajnok volt.
Ennek azért némiképp ellentmond Siklósi Gergely, aki meglehetősen fiatal, és ugye azon túl, hogy egyéni világbajnok, azért ő egyéniben ott lesz Tokióban.
Hát az, hogy Gergő azt a világbajnokságot megnyerte Budapesten egy hatalmas bravúrral és egy eléggé veszett helyzetből, kitűnő lendületbe került ez az igazság. Komoly önbizalma lett, utánpótlás korában is neki rengeteg eredménye volt, Európa-bajnoki világbajnoki érmekkel. Miután a VB-t megnyerte hát azért megnyerte a Heiderheimi a világ legerősebb párbajtőversenyét, és a csapatokon is kezdett azért teljesen megbízhatóan vinni. Ez a fiatalos rendület, amit ő Budapesten megkapott a világbajnokságon az élettől, és amivel ő élt is, ez még tart, mert látjuk azt, hogy ide kritikus versenyen is, mint ez a kazányi záró verseny, hogy azért ott is érmet tudott szerezni, és azért fiatal korban ez egy nagyon szép teljesítmény.
Mi lesz most Rédli Andrással, hiszen ő azért már nem a legfiatalabbak közé tartozik. Folytatja?
Tehát beszéltem elég hosszan az Andrással telefonon, mert most éppen katonai szolgálatnak tesz eleget. Eszibe nincs abba hagyni. Föl már jött ez a kérdés, mert már kollégától is, de nyugodtan közölhettem, hogy föl sem merült az, hogy ő befejezni. Egy idősebb versenyzőre azért mindenképp szükség van a csapatra, aki egy meghatározó egyéniség a tapasztalatokban, meg az eredményekben. Ő Párizsig mindenképpen vízni fog tovább, teljes erőt bedobással, és hát hasznos tagja akar lenni a magyar válogatottnak. A másik az, hogy nem is érdekünk az, hogy az idősebb versenyzők idő előtt abba hagyják, mert rengeteget tanulnak a fiatal versenyzők az idősebb korosztálytól. Egy borzalmas előny ez tulajdonképp, mert én emlékszem annak idején, mikor a Kulcsán Győzőjékkel, vagy az Osztics Istvánnak, hogy a Nemerével vívtunk, fiatalok, hát utána két hétig egészen másképp mentek a dolgok. Tehát ez nem érdek, hogy a tapasztalt idősebb versenyzőket elküldjük, hogy abbahagyásra szólítsuk föl, vagy beszéljük velük, hanem az, hogy igenis ameddig lehet, és az extenciájukat nem akadályozza, továbbra is sportoljanak, legyenek ott. A vívás lehet csinálni 50 éves korban is simán, úgyhogy ez nem probléma.
Összességében egyébként elégedett azzal, hogy három csapat is kikerült az olimpiára, ugye a férfi és a női kar csapatot lesz, valamint a női tőregyüttes is. Siklósi Gergely révén férfi párbajtőrben is lesz egyéni versenyző, és aztán ez a létszám ez még növelhető, hiszen ugye lesz egy zónaverseny, még egy európai zónaverseny, majd április 24-25-én, ahol férfi tőrben még Dósa Dániel, illetve női párbajtőrben Kunanna próbálkozhat olimpiai kvótát szerezni.
Csampor Zsolt elnök úrról még titkos álmunk volt, hogy négy csapat fog kijutni, de ezt már jó után ismertük mondani. Ezen a reális is nagyon szép dolog, hogy ez nagyon szépen sikerülne. Ha elszállomlott, hogy nem sikerült, azt hozzáteszem, hogy azért előtte azért elég mély ponton voltak a csapatok, úgy londoni olimpián, ugye, és Rióba is nagyon kritikus verseny, háromszor egy tussal sikerült a Rili Andrásnak a csapat kijutásához nagyon erősen hozzájárulni, ott az egész csapat azért kitűnően vívott, kitűnő küzdelme, de hát hajszal volt, hogy nem mondult, ott se csapat Rióba. Na most, hogy három csapat kijutott, és ez kudarcnak számít, ami szemünkben, mert ugye maximalistának kell lenni, hogy nem négy, ez azért előrelépés mindenképp a magyar vívásban, és ez nem csak azért plusz és pozitívum, mert három csapat van kint, ami kemény nemzetről mondható el, de hogy az utánpótlás emögött egy nagyon komoly háttérre rendelkezik, és megy előre, és fölfele jön. A főiskolai világban a szokott tajban a magyar csapat nyerte meg a nemzetek nagy díját az aranyérmek száma tekintve, és nagyon sok utánpótlás versenyen, ahol még el tudtak indulni, sajnos egy csomó most töröl lett az utóbbi időben, vagy nem veszünk részt, de minden esetre a magyar utánpótlási vívás ifjúságról aranyérmekkel, világbajnok éremekkel, junior, kadett, egyebek nagyon komoly tényező a nemzetközi vívásban, és azért egy háttér ez a felnőtteknek is, mert akik komolyabb mezőnybe tudnak vívni a különböző válogató versenyeken. Hát ami a zónát illeti, valóban szubjektív alapon, a válogatás elvek szerint szubjektív kellett megjelölni a versenyzők, mert azért ez nem egy olyan egyszerű dolog egy ilyenre kijelölni, ahol csak nyerni lehet, tehát az egyes tud kijutni az olimpiára. A női párbajtőrbe Kunannát, a Holmest Tata vívóját, és a törekvés vívóját, a Dósa Dániel jelölte most már többször is erre a zónaversenyre a vezető edző. Ezzel nem volt vita, mert az érvek megfelelően a versenyzők háta mögött voltak.
Kunanna azért is szerzett jogot arra, hogy elindulhasson ezen a madridi zóna versenyen, mert hogy a kazányi világkupán hatodik lett?
Több összetevője van az egész dolognak, mert azért a Szárszemese és a Muhor Eszter is azért versenyben voltak ezzel az időszak alatt. Kunanna a végén robban, és meg kell mondjam, hogy hát igen, nagyon egyenletes teljesítmény nyújtott. A válogató versenyek során ő megnyerte a magyar női párbajtő ranglistát, és aztán ezen hozzájárul az, hogy őnek is sikerült egyedül döntőt elérni, de 8-ba kerülni világkupán, ezen a Kazanyin, és egy túlsa nem került a négy közé, ami már biztos érmet jelent. Tehát ez egy, az ő fiatal korához képest, ahol egy építkezés folyik a Kovácsivár részéről a női párbajtőr csapatnál, és úgy tűnik, hogy a csapat eredményt is nézve előre haladgatnak és lépegetnek, és kezdenek a sikerek jönni. Természetesen a 100 szemese óriási segítségével, de minden esetre Kuna Anna mellett annyi ér volt, hogy itt a fegyvernem érdekében is a jövőre nézve nem lehetett másképp dönteni, én szerintem, tehát én elfogadtam a Kovács Iván döntését, és nagyon sokan tették magukévá, mert az érvek Kuna Anna mellett szóltak, 100 szemese ne felejtsük el, egy olimpiai bajnok, egy borzasztóan rutinos versenyző, úgyhogy mindenképpen számítunk is rá jövőben, hogyha folytatni akarja a vívást, mert az ő igazi tekintélye a nemzetközi mezőnynek.
Nem fájt azért a szíve, hogy egy olimpiai bajnoknak kellett úgymond nemet mondani?
Ez egy hihetetlen nehéz döntés. Én egy cseppet se irigyeltem a Kovács Ivánt ebben a dologba, és sokat aludt rá, én úgy tudom, eléggé nehéz volt ezt a döntést meghoznia, mert mégis van egy olimpiai bajnok, és van egy másik fiatal versenyző, aki meg berobban, és ott egy konkrét eredményeket tesz le. Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Nyilván nem esett jól, de hát nem esik jól az sem, hogy két háború van, ugye, és nem tudnak indulni a versenyzők az olimpián, amikor 40-44-ben ez előfordult, vagy most, amikor a magyar csapat biztonság okokból, úgy értem, hogy egészségügyi biztonságokból nem beszélsz a junior világbajnokságon. Kajlóban ez mind borzasztó nehéz dolog, de hát itt érzelmlapon nehéz ezekbe dönteni, mert elsőbben kell nézni azt, hogy mi a reális. Nem is az eredmény vége, hanem az, hogy a kiharcolás, aki kiharcolta, aki jogosan megszerezte az indulásra való jogot, azt figyelembe kell azért venni. És ez nehezebb, mert egyéni döntés, és nem csak a csapatnál talán könnyebb.
Udvarhelyi Gábort, a Magyar Vívó válogatott szövetségi kapitányát, Rédli András mesterét hallották. A gyermekek sportsérüléseinek veszélyét jelentősen csökkentheti egy tavaly díjazott applikáció. A projekt a hibás mozgásformák kiszűrésére és javítására épít, ráadásul a sportolók teljesítményét is javítja. Hangsúlyozta az Inforádiónak Molitoris Dániel, traumatológus, ortopédus.
Izületekkel foglalkozunk, és ugye az izületeknek az épsége a legfontosabb ahhoz, hogy a mozgásunk az jó legyen. Amennyiben panaszunk van, az általában az izületeinket érinti. És az izületeink azok a mozgásszervi részek, amelyek pont a pubertáskorban a legnagyobb igénybevételnek vannak kitéve. Emiatt fontos az, hogy ezeket az izületeket óvjuk, illetve hát a növekvő izületeket a megnövekedett mozgásigénynek rendelkezésre tudjuk állítani, úgyhogy az panaszmentes mozgást eredményez. Ilyenkor történik egy nagyon nagy növekedés, erről szól a pubertás, amikor a testméretek és a testtömeg leginkább ugye megnövekszik, és ehhez nem párosul a koordinációnak a fejlődése, és ilyenkor a mozgásszervrendszer az kifejezetten sérülékeny. Ennek a leginkább elszenvedője az a boka, a térd, illetve hát a csípőizület szokott lenni.
Milyen módszerek vannak arra, hogy ezeket a sérüléseket elkerülhessék a gyermekek?
A mi ötletünk az egy nagyon egyszerű gondolatból indult ki, hogyha arra gondolunk, hogy ha nekem fáj a lábam, akkor az én mozgásomban megjelenik a sántítás. Hogyha megfordítom ezt a gondolatot, ha látok valakit sántítani, akkor azt gondolom, hogy neki fáj a lába. Ha nagyon sok sántító embert megnézek és megkérdezem, őket akkor össze tudom állítani azt, hogy milyen sántításhoz, milyen fájdalmak, panaszok társíthatok. Ugye a gyermekkorunktól kezdve nagyon sokat mozgunk, elkezdünk sportolni. Nagyon sok mozgásunk, mozgásmintánk az nem feltétlenül úgy fejlődik, ahogy az később optimális. Magyarul a gyermekeknek a rossz mozgásképe, a rossz koordináltsága is vizsgálható a mozgásukban, és ugye ez a rossz koordináltság lesz az, ami később a pubertáskori panaszokhoz vezet. Hogyha mi ezeket a mozgásmintákat megnézzük a gyermekek mozgásában, és itt nagyon fontos, hogy nem sporták specifikus mozgásokról beszélünk, hanem egyszerű mozdulatokról. A rossz mozgáskép ezekben az egyszerű mozdulatokban az felfedezhető. És akár még előre is meg tudjuk mondani azt, hogy egy mozgásképből milyen rossz mozgás mint, illetve milyen panaszosság alakul ki. Ami nagyon fontos, hogy ezeket a vizsgálatokat nagyon nagy számban kell elvégezni, nagyon sok mozgást kell megvizsgálni, és hát itt jön hozzá ez az egészhez az, hogy ezt mi valamilyen szinten megpróbáljuk automatizálni, illetve mesterséges intelligenciát használunk fel, amelyik észreveszi ezeket az egyszerű hibákat, ezekben az egyszerű mozgásképekben.
Ugye itt egy applikációról van szó. Hogyan működik ez az applikáció, és hogyan jutnak el addig, hogy tudják aztán javítani az adott gyermek mozgását?
Az applikációnak a legfontosabb része az, hogy fölvesz egyszerű mozgásokat, tehát tulajdonképpen az applikáció mellé jár egy használati utasítás. Egyszerű mozgásokat felveszünk, teszem azt a telefonunkkal. Ez a felvett mozgás aztán bekerül egy ilyen központi elemző rendszerbe, amely megmondja azt, hogy ez a mozgás, illetve ennek a mozgásnak bizonyos részei, ezek hibásak vagy sem, és ezekre a hibákra már a mesterséges intelligenciának a felhasználásával ad egyfajta terápiát is, ami, hogyha mondjuk le akarom egyszerűsíteni, akkor azt mondom, hogy ezzel a gyerekkel foglalkozni kell testnevelő tanári szinten, hogy javítsunk egy kicsit a mozgásán, egy másik gyerekkel gyógytestnevelőnek, gyógytornásznak kell foglalkozni ahhoz, hogy a komolyabbnak gondolt panaszát megelőzzük, illetve esetleg, hogyha olyan panaszosságot veszünk észre, akkor azt a gyermeket egyből orvoshoz is irányítsuk.
A teljesítmény fokozásban is lehet szerepe, hiszen hogyha nem sérült a gyermek, és később nem sérült a fiatal sportoló, akkor jobb minőségű munkát tud elvégezni.
Teljes mértékben így van, tehát mi abban gondolkodunk, hogy a jól kialakított mozgás az önmagában is teljesítményfokozó, hiszen akkor nagyobb terhelés is elérhető, és hogyha nincsen sportsérülés, akkor nincsen kihagyott sportidő, és ezek a kihagyott, illetve hosszú időre, melyek meg a vezető sportsérülések nem történnek meg.
Molitoris Dániel traumatológust, ortopédust hallották. Műsorunkkal legközelebb, jövő pénteken este 7:30 után várjuk Önöket. Kalapos Mihály és Virányi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.